Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy kifejezzem örömömet, hogy a Debrecenben bevezetett, a Network Shop keretében bevezetett tárgyak internete szekción ilyen sokan vannak jelen. Nyilván nem véletlenül, hiszen érthető, hogy ebbe az irányba is halad a világ, tehát ezzel a témával is érdemes foglalkozni. Az ipari kommunikációs technológiákról szeretnék beszélni, amelyek nyilván bele fognak integrálódni, már folyamatában van az integrációja a klasszikus internet technológiákba, és ennek a folyamatáról, ennek a mikéntjéről szeretnék egy ilyen áttekintést adni, ami szerintem hasznos lesz a kimondottan szoftveresek számára is, akik ezeket a bigyuszokat szeretik programozni, vagy a későbbiekben fogják meg szeretni programozni, illetve fontos, meg hasznos tud lenni azok számára is, akik gerinchálózatokat üzemeltetnek, és szembesülni fognak ilyen csomópontoknak a forgalmával is. Az előadás során egy áttekintést szeretnék arra vonatkozóan, hogy milyen jellemző ipari kommunikációs technológiák léteznek. Ezek tipikusan a vezetékes technológiákra vonatkoznak. Utána megvizsgáljuk azt, hogy milyen szabványos IoT trendek léteznek jelen pillanatban. A harmadik részben pedig a különböző szabványosító szervezeteknek a kommunikációval kapcsolatos integrációját nézzük meg a tárgyak internete megközelítésben, és a végén következtetések. Hogyha megfigyelünk egy automatizálási rendszert, és nem analóg rendszerről beszélek ebben a pillanatban, hanem egy klasszikus digitális automatizálási rendszerről, akkor három tipikus architektúra szolgálatot kell megkülönböztetnünk. Először is a vezérlés, amely keretében időkritikus adatokat, jeleket továbbítása történik meg a kontroller, illetve a szenzorok, valamint a kontroller és az aktuátorok között, oda-vissza. A hálózat nyilván ebben a környezetben prioritásos, megszakításos továbbítást alkalmaz, ahol nagyon fontos a quality of service, hiszen ezeknek a jeleknek a továbbítása az ipari környezetben, ahol gépek vezérlése történik meg, sokkal kisebb kell, hogy legyen, sokkal érzékenyebbek, mint a klasszikus, akár a mai értelemben vett hang vagy videó továbbítása. És ez nyilván újabb aspektusokat fog megnyitni. A konfigurálhatóság egy következő szolgálat, amit teljesíteni kell tudni egy ilyen ipari környezetben, ami azt jelenti, hogy magának a különböző aktuátoroknak, szenzoroknak a működési módját a vezérlő személy akár kell, hogy tudja módosítani. Hát láttunk itt példákat előzetesen, csak nem ebben a kontextusban voltak tálalva, de tulajdonképpen ha rendszer szemléletben tálaljuk, vagy tárgyaljuk, akkor nyilván erről van szó, hogy be kell tudni avatkozni akár az éles működő rendszerbe is. És ott van a harmadik szolgálat, az adatbegyűjtés, ami tulajdonképpen azért szükséges, hogy a különböző mért mennyiségeket fel lehessen dolgozni, ezekből ki lehessen az adatokból vonni a szükséges információ tartalmakat. Hogyha megnézzük a tipikus automatizálási architektúrát, akkor egy ilyen hármas réteget, vagy három különböző réteget tapasztalhatunk. Ezek nagyon eltérőek, meg úgy vadnak tűnnek a klasszikus OSI modellel megismerkedő, vagy modellt ismerő személyek számára. Látható, hogy ebben a környezetben nem csak a jelek, ezeknek a speciális jeleknek a továbbítása kell, hogy megtörténjen, hanem adatoknak is a továbbítása, hiszen bizonyos imidzseknek, bizonyos scripteknek a továbbítása bizonyos csomópontok között szükséges. Mit látunk a három rétegű modellben? Tulajdonképpen az információ rétegben az OSI szerinti adatkapcsolati réteg funkciókat kell elképzelni, a kontroll rétegben pedig maga a közeg, ami továbbítja, és itt nyilván húzalos rendszerről beszélünk, továbbítja a különböző jeleket, és legalul található az eszközszint, amely viszont nem csak a biteket, hanem energiát is kell, hogy továbbítson, hiszen ezek a bigyuszok, ezek a különböző berendezések, kis modulok, ezek energiát kell, hogy kapjanak a húzalon keresztül. Tehát egy picit másabb a megközelítés, mondhatnánk ilyen power ethernet-szerű funkciót kell tudni ellátni. Nézzük a Control and Information Protocol technológiákat. Ezek nem egy ma kitalált és ma implementált technológia csoport, csupán a figyelem köréből vagy mondhatnám inkább fordítva, nem kerültek be a figyelem körébe azon felhasználók környezetében, akik tipikusan internet technológiákkal foglalkoztak, de ezek léteznek, évtizedek óta léteznek. Azok a kis mechanizmusok, amelyek a távirányító, tehát a különböző hőmérséklet szabályozó, termosztát szabályozó, kapunyító, stb. Ott is megvannak a szükséges technológiák, és ezeknek az integrációja történik meg ezekben a napokban. Itt nagyon fontos megemlíteni ez a device-net, a control-net, az ipari, vagy ipari Ethernet, valamint a komponent technológiákat. Az a szervezet, amely jelen pillanatban magára vállalta ezeknek a technológiáknak az integrációját, és nem arról beszélünk, hogy kiveszi, átemeli a különböző értelmes funkciókat, és egy új dolgot hoz létre, hiszen ezek az eszközök a környezetünkben megvannak. Ezeket lecserélgetni, a sok milliárd eszközt, épületgépészeti berendezéseket, ezeket nem lehetséges egyik napról a másikra, nem is akarjuk. Nyilván valamilyen gateway-en keresztül kell tudni kapcsolni az internetre, viszont ezeket a technológiákat valahogy átjárhatóvá kell tenni. És ezt a feladatot az ODVA, Open Device Net Vendors Association vállalta magára, amelyhez, ez egy nagyon zárt szakmai kör, amelyhez kapcsolódhatnak ilyen special interest groupok, amelyek hát javaslatot tehetnek az integráció folyamatára. Most, hogy megnézzük az internettel való hát közös viszonyát vagy kapcsolatát, itt láthatjuk ipari Ethernetnek, ugye, amelyre a klasszikus IP protokoll, mint TCP és UDP szállítási rétegbeli mechanizmusok épülnek. E fölé kerül fel tulajdonképpen ez a Control Information Protocol réteg modellnek a felső rétegei, ami gyakorlatilag az alkalmazási rétegben működik. Tehát akkor, amikor önök előveszik a mobiltelefonjukat, és otthon a hőmérőt tudják szabályozni, vagy be tudják kapcsolni tele mobiltelefonról, akkor nyilván feltevődik a kérdés, hogy no, jó, de hát otthon privát címen van, ráadásul tűzfal is van, hogy fog bejutni oda az információ, ráadásul vissza is jutni? Nyilván alkalmazási rétegben. Fontos és érdekes területe a dolognak, hogy maga a CIP rétegmodell esetében termelő-fogyasztó hát struktúra létezik, a termelők adatokat termelnek, a fogyasztók ugye átveszik az adatokat, attól függően, hogy ugye kinek, hova kell küldeni adatot, és nagyon érdekes a protokoll adatelemből is a klasszikus megszokott forráscím, célcím struktúrától eltérően létezik olyan változó is, vagy változat is, amelyben csak egyetlen cím szerepel. Vagy a feladóé, vagy a fogadóé. Nyilván ez érdekes hát, kérdéseket vet fel. Nézzük a különböző kapcsolattípusokat. Az implicit kapcsolattípus esetében itt láthatjuk, hogy az egyes eszköz a kettes, illetve hármasnak mondhatni ilyen datagram-szerű üzenetet küld, valamilyen parancsot küld el, vagy valamilyen adatot, jelet küld el. Ezek rövid méretű, tehát ezek akár néhány byte hosszúságú adatelemek. Illetve van az explicit kapcsolat, aminél valamilyen interakció megtörténik, oda-vissza párbeszéd történik meg. Ez a klasszikus, mondjuk az, hogy connection-oriented típusú összeköttetés. Az itt látható táblázat egy kb. 150 oldalas hát könyvnek a kivonatolása, amit itt látunk. Nyilván nem akarom minden részletében vonatkozóan ezt végigbeszélni, csupán a szempontokat szeretném kiemelni, illetve a tartományokat. Itt van az a bizonyos négy technológia, aminek ugye a jellemzőit láthatjuk, milyen hálózati környezetben működnek, hát nyilván a device net, az ilyen control area network, tehát ilyen néhány méteres körzetben, további változatok nyilván az ipari Ethernet esetében a klasszikus 802.3-ra épülő IP-re épülő TCP, illetve UDP. A vonalak azok különböző hát, típusúak lehetnek, trunkline, illetve dropline. Ezek másabb jellegűek, tehát itt most nem arra kell gondolni, hogy van a sodrott térpáros összeköttetés, hanem a bizonyos kapcsolatokon milyen típusú jelzések mennek oda-vissza. A csomópontok darabszáma látható, hogy viszonylag korlátos. Tehát nem arról szól a történet, hogy több millió ilyen eszközt, hanem van egy lokális, mondjuk azt, hogy egy otthoni hálózat, vagy egy épület rész hálózat, különböző speciális meglévő hát gadgetekkel, és ezek bizonyos hát kontrollerhez kapcsolódnak. Itt látható, hogy a darabszám az technológiától függően a néhány tíztől, akár így a 380-400 körüli értékhez tart. Az átviteli ráta érdekes módon alacsony. illetve látható, hogy 125 kilobolttól egészen mehet nyilván a 4 megabit per szekundumig, az ipari Ethernet nyilván az ettől eltér, hiszen ott az Ethernet gyakorlatilag gigabit per szekundumos tartományokban is lehetséges. A hatótávolsága, a fizikai távolsága húzal mentén, attól függően, hogy milyen technológiáról beszélünk, az első technológia esetében 121 ohmos húzalról beszélünk, akár ilyen 500 méteres átviteli rátától függően 500-250-100 méteres távolságra képes összekötetést biztosítani. 75 ohmos koaxiális kábel esetében, a klasszikus TV antenna kábel esetében akár ugye a 250 métertől egészen a 20 kilométeres távolságig, és további változatok ott láthatók a sorban. A keretméret az a protokolladat elem méret, amelyet továbbít, egészen a 8 byte-tól. Tehát rövid. A legkisebb Ethernet kerettel, amivel megszoktuk, ugye az a 48 vagy 64 byte, ha úgy tetszik. Ebben az esetben ennek a töredéke, akár csak 8 byte hosszúságú jeleket kell küldeni. Miért? Hát be kell kapcsolni a termosztát, a kazánt, le kell kapcsolni a kazánt, be kell kapcsolni az izzót, le kell kapcsolni, stb. Tehát ezek kis üzenetek, és nyilván attól függően, hogy milyen alkalmazás területről van szó, akár a méretek azok nőhetnek. A címstruktúra az hierarchikus, érdekes módon ugye valahogy csoportba kell sorolni, tehát ahhoz, hogy ez kellőképpen bevéthető legyen húzalos környezetben is, akár a csoport, a típus és az MAC struktúrát alkalmazzák. Prioritások mindenképpen fontosak, hiszen még ezen eszközök között is vannak még nagyobb fontosságú eszközök, tehát itt mindenképpen a prioritást azt kezelni kell. A különböző hardware méretek, amelyek ezeket a technológiákat képes, kommunikációs technológiákat képesek működtetni, akár az ilyen 4 kilobyte ROM és 175 byte RAM. Ugye? Tehát itt akkor látható, hogy nagyon pici elemekről beszélünk, illetve más technológiák esetében akár hardware, erőforrás igényesebb hardware lehet szükséges. A tápellátás az szerint, hogy képes a húzalon továbbítani energiát vagy sem, ez nyilván a technológiáktól függ. Csupán azt szerettem volna ezekkel érzékeltetni, hogy ezek nem egymást helyettesítő, egymást felcserélő technológiák, hanem mindegyiknek megvan a saját területe, hol a kapunyítót, hol a termosztátot, stb., vagyis a kazánt, hol egyéb más berendezéseket lehet ezekkel vezérelni, ezek megvannak, ebben a környezetünkben léteznek, és ezeknek az integrációját kell megvalósítani az internetre, hiszen az internet, mint egy gerinc hálózat, biztosítja a végpontok, tehát a házakban, lakásokban található kis gadgetek közötti összeköttetést. A klasszikus CIP biztonságos routing, azaz alkalmazási rétegben működik, és tessék megnézni, hogy igazából független attól, hogy milyen típusú technológiáról beszélünk, akár ipari Ethernetről, akár egy device netről például, megvan a lehetőség, hogy ezek egymás között kommunikáljanak alkalmazási rétegben. A szabványos tárgyak internete trendekről néhány szót szeretnék váltani. Nyilván itt most nem akarom ezt az ábrát végigmagyarázni, hiszen erről sok mindent ismerünk nagyon sokan, önök közül is. Csupán azt szeretném kiemelni, hogy a Personal Area Network, tehát a Body Area Network, a személyi hálózat, illetve a testre felhordható elemek hálózata is fontos szerepre jut ebben a témakörben. Milyen szolgálat elvárások léteznek a tárgyak internetén? Valós idejű, eseményvezérelt modell, vagyis gépek közötti kommunikáció. Nem abban az értelemben gépek, mint ahogy mi megszoktuk, hogy számítógép, PC, PC, szerver, PC, hanem a gépek az esztergapad és a kontroller között, ahol ugye ott nincs mese, tehát hogy ha téved, akkor nagy baj következik belőle. Egy másik elvárás, hogy az információ közlés egy forráscsomóponttól lehet egy célcsomóponthoz, vagy akár több csomóponthoz. Az eseményeket érzékelni kell, és nagyon gyorsan le kell reagálni az ilyen környezetben. Nyilván ez kihívás a kommunikációval szemben. Az elküldött csomagok, jelek, azok nagyon kis méretűek a különböző eszközöktől, és fontos, hogy mind a mellett, hogy megbízhatatlan hálózaton működik ez a továbbítás, mégiscsak megbízhatónak vagy biztonságosnak kell szolgáltatni. A machine type communication kategória protokollja vagy szolgáltatások igazából két kategóriába sorolhatók, a masszív MTC, illetve a kritikus MTC. Az egyik esetében az alacsony költség és energia mellett kisméretű adatoknak, jeleknek a továbbítása történik, de ezekből rengetegnek a továbbítása. A kritikus MTC-k esetében kiemelt a biztonság, nagyon kis késleltetési idő, szuper kis késleltetés, tehát nem a hang, az interaktív hang kategória, hanem annál is érzékenyebb késleltetési idők, tehát a millisekundum nagyságrendben, illetve nagyon magas rendelkezésre állása fontos. Nyilván feltevődik a kérdés, hogy hogyan történik ezeknek a technológiáknak az integrációja. Első szempont a gerinchálózaton a Quality of Service, illetve az IoT szerinti Quality of Service garanciáknak a biztosítása. A klasszikus hálózati metrikák megközelítésben szokásos a késletetés, késletetés ingadozás, az átviteli teljesítmény, vagyis a ráta és a megbízhatóság. Az IoT ehhez képest a végpontok közötti alkalmazásoknak a minőségét is értékeli, hogy milyen a környezet, milyen az energiaellátás, milyen a sebesség, milyen a minőség, milyen a felbontás. Tehát ugye adott esetben még grafikus információkat is továbbítani kell, illetve az időbeni felbontás is fontos. Nyilván ez az ábra, ami a klasszikus IETF szerinti Quality of Service osztályokat mutatja, az idő a fejlődés során láthatjuk a 4 osztályos modellt, a 8 osztályos modellt, valamint a 12 osztályos modellt, ez még nem tartalmazza az IoT integrációjához szükséges osztályokat. Ami várható, hogy ott a voice fölé még fel, hogy kell, hogy kerüljön az IoT-nek bizonyos, nem mindegyik, de bizonyos szolgálatai a klasszikus hangátvitelnél is érzékenyebb módon kell, hogy tudjanak továbbítódni. Nézzük az IEEE szerinti IoT integrációt. Jelen pillanatban az IEEE-nek a P2413-as szabvány előkészítése létezik az IoT-re vonatkozóan, a kommunikációjával kapcsolatosan. A platform egységesítést célozza meg az IEEE, a kompatibilitást, valamint az együttműködést, három rétegű architektúrát céloz meg, ahol létezik az érzékelés és a beavatkozás lehetősége, a hálózat és az adatkommunikáció nagyon fontos komponensét képezi, és erre épülő alkalmazások, amelyekből itt az előző előadások közül is néhányat már láthattunk. Az Internet Engineering Task Force szerint gyakorlatilag az IoT-t tárgyak, dolgoknak a halmazaként tekinti, gépek, érzékelők, emberek, tehát nincs különbség élő és élettelen objektumok között, az egészet egybe tekinti, tehát nem soká, ugye ez a Matrixos filmben látható dolgok, akár az IETF szerint, ugye elképzelhetők valamikor. A cél az, hogy az emberek, a gépek és az információnak az összevonása megtörténjen megfelelő minőségű összeköttetésekkel. Amihez szükséges, nyilván az IETF szerint, az ő gond elképzelése szerint, az IPv6-os címzés, a ráépülő mechanizmusok, valamint az alacsony fogyasztású nagy kiterjedésű, illetve personális hálózati megoldások. Összefoglalásképpen, amit el szeretnék mondani, az, hogy ebben a pillanatban többfajta létező kommunikációs szabványnak az integrációja történik. Tehát nem arról történik, hogy A-ból B-be, hanem A-ból B-ből C-ből D-ből egy közös valamit kell létrehozni. Tehát nyilván ebben nagyon erőteljes szabványosítási tevékenység létezik. Emiatt van az, hogy még a terminológia sem teljesen kialakult, és különböző előadók különbözőképpen hívnak ugyanolyan berendezéseket, illetve akár szoftver modulokat, de nyilván ez ki fog alakulni az idő során. Az ipari, vezérlő és kommunikációs technológiák, ezek speciális igényeket támasztanak a gerinchálózattal szemben is, hiszen nem csak a végpontok ott a lokális kontrollerrel kell, hogy kommunikáljanak, hanem a gateway-eken keresztül akár távolról tudni kell vezérelni, például ugye távoli műtét esetében, az a régemlegetett megoldás, hogy japán orvos Budapesten műtsön, nyilván nem a mostani videokonferenciás megoldáson keresztül, hanem sokkal rövidebb késleltetési rendszereken keresztül. Az adathang és videó integrációján túlmenően bejön a jeleknek az integrációja, tehát a mai konvergált hálózatok esetében, ugye az adathang videónak az integrációja megtörtént, be is jön a jeleknek az integrációja, a nagyon rövid protokolladatelemeknek az időérzékeny továbbítása, és nyilván ez megfogalmazza azt az igényt, hogy a Quality of Service osztályokban továbbiaknak kell megjelenniük az IP hálózaton. A speciális infokommunikációs mechanizmusok, illetve a működtetéssel kapcsolatos újabb elvárások fognak megjelenni, tehát rendszergazdák, figyelem, eljön hamarosan az az idő, amikor az a bizonyos rendelkezésre állási szint nem lesz elegendő, amit esetleg ma adott esetben biztosítanak bizonyos környezetben, bizonyos speciális feladatok számára. Köszönöm szépen!